más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Szeptember 15-én lenne 100 éves, és ez a lenne, ez nagyon fájdalmasan hangzik, mert borzasztó jó lenne, ha közöttünk lenne, még bármennyire is, hát ugye ezzel számolni kellett, 10 éve halt meg. Az ő munkásságának időszakában 14 évig volt a rádió elnöke, de 1959-től egészen 88-ig ott dolgozott már. És az ő munkásságának idején azt írta róla, és ezt fel kell olvasnom, Agárdi Péter, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriának egykori elnöke, amikor 85 éves korában köszöntötték. Az ő elnöksége alatt lett a Magyar Rádió az ország talán legnagyobb hatású és hiteles tekintélyű kultúra közvetítő közszolgálati intézmény. Mind a háromszor rettenetesen fontos. Kultúra közvetítő, közszolgálati, valódi intézmény. Volt szerencsém ott dolgozni 20 évig, és a 100 éves évforduló alkalmával úgy gondoltuk, hogy megemlékezünk róla, persze nem csak a személyéről, hanem az egész korszakról.
Más részről. Az első vendég.
Első vendégem, akit már idéztem, Agárdi Péter, a Pécsi Egyetem professzor emeritusza, és mondtam, hogy a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriának egykori elnöke, egykori rádiós alelnök, tehát Hás István közvetlen munkatársa. Szervusz, Péter!
Szervusz!
Köszönöm, hogy javasoltad, és felhívtad a figyelmet erre a 100 éves évfordulóra, mert azt is mondják, és én magam is, és munkatársaim is mindig azt tapasztaltuk, hogy Hás működésének idén, amikor ő elnök volt, egyféle védőernyő alatt dolgoztunk. Te onnan az elnökség szintjéről ezt hogyan láttad? Ti voltatok az ütköző zóna, a pártközpont, a cenzúra és közöttük?
Elsősorban a Hárs, hiszen ő neki volt politikai tisztsége is, az egy pártrendszerben a központi bizottság tagja is volt.
Ja, ez ugye együtt is járt.
Együtt
nem
is
lehetett
hát nem automatikusan,
nem?
De azért általában így volt. Régi kommunista volt, és hát ebből eredt az ő, hogy mondjam, kötődése is a párt megújult, akkor megújult vezetéséhez 56 után, amiben hát az az érdekes, ha elmondhattuk ennyit az életéből, hogy ő kétkezi munkásként indult, aztán pártmunkásként még a 40-es évek második felében mindenféle szervezési munkában vett részt, és bekerült az adminisztratív osztályra a pártközpontba, ez még az MDP
volt ilyen,
időszakú.
Hogy adminisztratív?
Adminisztratív osztály, hát ehhez nagyon sok minden tartozott, és onnét vitték el miniszterhelyettesnek, belügyminiszterhelyettesnek, ami ma nem feltétlenül jól hangzik, de hát tény, és nagyon röviden nyilatkozott erről, nincs igazán kiterjedt alapos életút interjúja, de a Vámos György, akire talán emlékszel, ő csinált vele a halála előtt egy interjút, amit publikálni kellene, mert azért egy érdekes
áttekint,
és nem jelent meg még. De hozzájárult, hogy én szóba hozzam. No, szóval ott kiderül, hogy a belügyminisztériumban a hírszerzést felügyelte. Tehát nem az ügynök hálózat egyik felügyelője volt, hanem a hírszerzést, ami közvetve azért kapcsolatban is van a későbbi rádiózással. És 56 végén, nem tudni pontosan milyen konfliktus nyomán, ő hirtelen elhagyta a belügyminisztériumot, és visszament kétkezi munkásnak egy 13. kerületi szövetkezetbe.
És azt sem tudjuk, hogy ezt önként tette, vagy pedig kitették a szűrét?
Pontosan nem tudjuk.
Nem tudni.
Nem tudja. Ő inkább azt mondja, hogy ott hagyta, vagy elment, de sose szokta szépíteni a saját
tehát
dolgait.
Tehát miniszterhelyettesből elmegy egy szövetkezetbe.
Igen, hát valami konfliktus volt, ugye 56 végén, amikor a kádári struktúra is kezdett kialakulni, akkor pro-kontra régi ávósok, reformerek küzdelme jelentette a kádári konszolidáció elejét, és akkor ő elment, de hát megmaradt a kapcsolata régi barátaival, elvtársaival, például Szirmai Istvánnal, vagy Gács Lászlóval, aki a rádió vezetője volt egy ideig, tehát visszahívták a politikai adások főszerkesztőségéhez.
A nagy hullámzás.
Az egy nagy hullám, igen. Tehát ő lényegében főosztályvezető lett, és
59-ben, ugye?
Nem, 57-ben.
Már 57-ben?
57-ben, igen. Uh-huh. És 59-ben lett elnök helyettes. De akkor még a rádió és a tévé egy intézmény volt. És akkor a Hárs Istvánt és a Kis Kálmánt, aki a kultúra irányítója volt a rádióban, őt egyidejűleg nevezték ki elnök helyettesnek. Na, szóval eredeti kérdésedre visszatérve, tehát persze, hogy voltak szigorú korlátok, pártirányítás volt a rádió és általában a sajtó vezetésében, ami azt jelentette, hogy az agitációs és propaganda osztály instrukciókat adott, főszerkesztő értekezleteket tartott, időnként voltak telefonok, tiltások, de a rádió egész kollektívája és Hárs, ezek elválaszthatatlanok, fokozatosan ki tudott építeni egy viszonylagos autonómiát. És ez a lényeg, jó néhány olyan ügy volt, amikor telefonáltak, leszóltak, és a Hárs amennyire lehetett, megvédett embereket, megvédett műsorokat, nem adta tovább.
Mi belülről folyamatosan ezt észleltük, ezt igen, láttuk, Kepes Andrást ki akarták rúgni, emlékszünk a történetre, azt mondta neki a Hárs András, te most egy évig csendben leszel, itt valahol, meghúzod magad, nem rúgta ki.
Sok ilyen volt nagyon, a Betlen Jánossal.
Ugyanezt történt, igen. És Sebes Gyuri a 85. születésnapja alkalmából írt, nem, bocsánat, a 90. születésnapja alkalmából írt cikkében, a Népszavában a következő sztorit emlegeti fel. Azt mondja, hogy Csernobil után pár nappal az akkori miniszterelnök helyettes Cinege Lajos kifakadt, amiért a rádióban elmondták, hogy a légmozgások hazánk fölé sodorhatják a nukleáris szennyeződést. Megüzente tehát némi fenyegetőzés közepette, hogy a Bródy Sándor utcaiak ne keltsenek pánikot. Havas Henrik úgy emlékezett, hogy az ukázt Hársnak mikor átadták, csak annyit válaszolt, ameddig én vagyok a rádió elnöke, addig fúj a szél.
Igen.
Hát azért ez elég pompásan jellemzi.
Igen, szóval tulajdonképpen egy szerény, csendes ember volt, de keményen tudott hárítani, és ha kellett, keményen tudott
utasítani. Mi kellett ehhez, Péter? Valamiféle olyan tisztelet, hogy a legfelsőbb pártvezetés is lenyerte ezeket.
Lenyelte vagy ezeket, de a legfelső pártvezetés sem volt teljesen egységes. Szerencsére.
Uh-huh.
Tehát itt pro-kontra mentek az üzengetések, és a Hárs éppen azért, mert központi bizottsági tag volt, sőt a sajtó és média világát közvetlenül irányító agitációs és propaganda bizottságnak is meghatározó tagja volt, és jó viszonyban volt a Kádár Jánossal, Acél Györggyel és másokkal. Ezeket ki tudta védeni. Ha jól tudom, az ő elnöksége alatt a rádióból talán 2 vagy 3 embert bocsátottak el, vélt vagy valódi vétség miatt.
De már ha, pedig ugye ő 74-től 88-ig végig, ő az elnök.
De gyakorlatilag 57-től
ott van, vezetőként.
És lényegében kiépítette a rádió igényes szerkesztői, műsorvezetői gárdáját. Tehát ő nem csak irányított, hanem hát, ha lehet ezt a teológiai kifejezést használni, ő emberhalász is volt.
Uh-huh.
És megérezte, hogy kik azok az emberek, akik tehetségesek, értenek a szakmájukhoz, és vitaképesek adott esetben vele. Hát jó néhány vitának voltam tanulja, például, hát ugye ez már 80-as évek közepe, amikor a Györfi Mikinek, Szénásinak a Bagoly című éjszakai műsorát készítették, akkor egyszer-egyszer volt egy ilyen előzetes beszélgetés, talán egyet meghallgattunk, És a vitában lényegében győzött a szakszerűség és a tárgyszerűség. Velem is volt ilyen, nem akarom elhallgatni, no. Hogy volt egy szilveszteri műsor, a szilveszteri műsorokat kollektíve hallgatta meg a rádió vezetése. Ez egyszerre volt egy ilyen szilveszteri ünneplés, és egyúttal, hát egy jóváhagyási ceremónia.
Akkor még a meghallgatás azért az egy külön intézmény
igen,
volt.
De ennek volt hangulata, és a végén pesgő volt, bár tiltva volt a rádióban a szeszestal. Na és az egyik szilveszteri kabaréban, nem tudom már pontosan 86-7, volt egy Sándor Gyuri monológ, ami ott és akkor a hárs, és adott esetben az én fülem számára is abban a politikai kontextusban túlzásnak tűnt. És akkor a hárs megkérte, hogy ezt én vetessem ki. A Sándor Gyurival utána több telefont váltottunk, nem került vissza, de hát ez legyen a legnagyobb tragédia, mert egyébként a szilveszteri kabarék jól sikerültek.
Hát is.
De most hadd utaljak, ha megengeded arra, hogy mikor a hársra emlékezünk, vagy a rádióra, közben folyik a Bródy Sándor utca szétverése.
És
ez borzalmas, és tulajdonképpen összekapcsolódik az egész, és hát itt friss műsorként hangzott el a Pálinkás Szűcs Róbertnek az Annó Budapestje, amelyik hát egész megrendítő. És aki nem is dolgozott a rádióban, az is át tudta élni, hogy mit jelent a pagoda, mit jelent a hatos stúdió. Szóval a média mai állapota és helyzete, és ennek a gyász munkája, ami most zajlik, kivéve egy-két intézményt, például ugye a Klubrádiót, az összekapcsolódik az emlékezéssel a hársra, mert és hadd idézzem Mester Ákosnak egy nagyon érdekes mondatát, ami egy cikkében jelent meg. Azt mondja, hogy egy bonyolult, nehéz korszakban dr. Hárs István személyes bátorságának volt köszönhető a Magyar Rádió relatív szabadsága, igazságközeli hangja és magas társadalmi presztízse. A Vásárhelyi Máriáék csináltak 80-as évek végétől a magyar közintézményekről egy presztízs felmérés, hogy milyen tekintélyük volt, stb. Nagyon érdekes. Népszerűség, hitelesség, és a 80-as évek végétől kb. 85-86-tól 92-ig a Magyar Rádió volt a legelismertebb, legnépszerűbb közintézmény. Igen, és azért ez jelent valamit. Úgyhogy
nézd, a pagodának, a stúdióépületnek a szétverése, annak a szellemi örökségnek a megsemmisítési sorozatába tartozik, amit a Fidesz tulajdonképpen 2011-12 óta szisztematikusan végez. Ők azt mondták, hogy ezt az országot majd ők átépítik, és ezzel kidobnak mindent, ami jó és hasznos is volt. De hogy milyen volt itt dolgozni, ne csak mi mondjuk el, hanem beszéljen egy olyan műsorkészítő, aki szintén tulajdonképpen legendának számít. Őt várjuk a stúdióba.
Más részről. A második vendég
Váradi Júlia. Szia!
Köszönöm, hogy behívtál ebbe a műsorba, mert nagyon jól esik Hárs Istvánról beszélni, jól esik erre visszagondolni, és most különösen, hogy ilyen fájdalmasan tűnik el még az utolsó morzsája is annak az időszaknak a látványa, az épület együttessel. Most különösen sokat gondol erre az, aki az életének egy nagyon jelentős szakaszát ott töltötte. Én tulajdonképpen a rádióban lettem felnőtt.
Igen?
Igen, egész fiatalon kerültem oda, és hát nem lehet kihagyni, hogy az embernek a felnőtté válásában milyen szerepet játszik a munkahelye. Ráadásul a rádió, és különösen abban az időszakban, amikor Hárs István volt az elnök, akkor nem csak munkahelynek számított. Valamiért egy olyan otthonos helyé varázsolódott, én nem tudom, hogy ez neki mennyi köze volt, de az biztos, hogy volt egy olyan szabadságérzése az embernek, ami akkor szerintem nagyon keveseknek lehetett a 80-as évek közepe táján. Tehát rám ez az időszak nagyon komoly bélyeget nyomott egy életre. De amit most tönkretesznek, azt nem most teszik tönkre.
Persze,
az a rádió már régen nem létezik, ez már csak a kulissza, ami most lebomlik. Úgyhogy fájdalmas, de már igazából akkor sírtunk, amikor 2010-től kezdve, vagy még korábbról kezdve. Hát én 2007-ben rugottam ki, és már akkor sem igazi rádió volt.
Kinek melyik az a deadline, amikor ugye távoznia kell arról a pályáról, amiben szocializálódott. Na most érjünk vissza erre a dologra. Ő 74-től 88-ig elnök. Én 79-be kerültem oda, tehát én gyakorlatilag élvezhettem azt a légkört, azt a szabadságot. És Péternek hadd mondjam el a furcsa helyzetet. Amikor én bekerülök, 79-ben Holakosz Kisnak belpolitikai rovatvezető hív be, hogy kipróbáljanak. Kipróbáltak. Petres Pistán azt mondta rám, hogy jó ez a fiú, elneveljük, jöjjön. A felvétel úgy nézett ki, hogy a személyzeti osztályon egy nagyon kedves hölgy mondta, hogy másnap menjek vissza, és akkor minden rendben. Visszamegyek. Na, tördeli a kezét, hogy hát az a helyzet, hogy még egy napot kéne várnunk. Hát te ráérek. Megyek, másnap nagyon tördeli a kezét. Hát, és mondom, mondja már el, hogy mi baj van. Hát nagyon kínos ez. Na, üljön le! Szóval itt van az asztal, itt van egy csomó telefon, itt egy fehér. Ennek kéne megszólalni, hogy magát jóvá adja. Jó, Isten, mondom, 21 éve. Hova kerültem én? Mi lesz ebből? Mi ez a pártközpontba jövök? Megszólalt a telefon, okéztak. Felvettek, és már másnap bekerülök egy olyan műhelybe, ahol szakemberek jönnek oda segíteni, hogy kell vágni, hogy mit csináljál Péterkém, ahol tanácsokat kapok, ahol a folyosón Mester Ákostól kezdve ezek az emberek jönnek, mennek, megszólítanak. Olyan műhely munkába kerültem,
igen,
ahol bármit kipróbálhattam, ezt szerettem volna hozzád kapcsolva mondani. Ha arra volt kedvem, hogy egy riportsorozatot csináljak, azt mondták, hogy menjél, hatan jöttek tanácsot adni, megcsináltam, vagy tetszett, vagy nem. Ilyen műhely volt.
Igen.
Témától független.
Nagyon nagy súlyt fektettek arra, hogy az én generációm, meg hát mondjuk a tiéd egy kicsit fiatalabb vagy nálam, azt hiszem, de sosem értük össze, hogy hány évesek vagyunk, de hogy a mi akkori 40 vége 50-es generáció, tehát az akkori középgeneráció kapjon olyan hátteret, amiből föl lehetett építeni egy tényleg működő, nagyon színvonalas, szakmailag nagyon magasan álló média műhelyt. Én szerintem az országban, de lehet, hogy Kelet-Európában nem volt ilyen. Tehát valamiért nem véletlen hallottam, hogy Péter emlegette, Vásárhelyi Mária vezette kutatást, hogy a rádió volt a legelismertebb intézmény akkoriakban. Abszolút így volt. Tehát én arra emlékszem, hogy szülni mentem a 70-es évek közepén. 81-ben.
Csak jól emlékszem.
Nem, mert a harmadik gyerekem, sem azt gondolom, hogy a második volt, nem a harmadik. És azt mondta az orvos, hogy szombat volt, hogy meghallgatná a 168 órát, és ha lehet, akkor utána kezdjük el azt.
És kivártátok.
Kivártuk. Jó, szóval csak Hársra visszatérve. Azon túl, hogy ő valószínűleg olyan légkör teremtett, amiről mi nem tudtuk, hogy ezt ő teremti.
Nem tudtunk semmit. Teljesen háttérbe volt.
Annyira háttérbe volt, hogy alig lehetett vele találkozni. Egyszer nagyon kínos helyzetbe kerültünk, amikor Bölcs Pistával, Kovalik Mártával, a Molnár Danival, talán emlékeztek rá, mentünk át a tudjátok, hogy volt, hogy az ember az ebédlőből ottan ilyen súlyi sóhajok módon a sóhajok így. Nem, hanem ott hátul a fűtőtérbe mentünk.
Igen,
egy ilyen keskeny folyosón a Pollák Mihály tér felé, és a Bölcs Pista belerugott valami csőbe a sötétben, és egy rettenetes nagyot káromkodott. És abban a, és akkor mondtuk a Kovalik Márta, hogy na de mit szólna a Hárs? És abban a pillanatban jött szembe a Hárs, ugyanezen a kis úton, oda vigyorgott, oda bolintott, természetesen hallotta a hatalmas káromkodás, és nagyon jót röhögött. Tehát látszott, hogy egy azonosul, mindannyiunkkal azonosul. Hát az, hogy mennyi embert mentett meg, arról már szó volt. Volt olyan, akit nem tudott megmenteni, és az őt egész életében bántotta, én egyszer erről beszélgettem vele. Igen. Egy születésnapi rendezvény a Fészekben, vagy nem
igen,
tudom,
az
hol
volt.
A 90. születésnapján, és ott igen. Erről beszélt, hogy én mondtam neki, hogy én mennyiszer gondolok arra, hogy ha nem ő lett volna, akkor egy csomóan nem dolgoznának a rádióban, és azt mondja, hogy sajnos van olyan, aki nem dolgozik a rádióban, pedig nem, és őnek meg akarta menteni. Tehát ez egy kínos dolog volt. De még azt akartam elmondani, ami, hát az ember önző persze, és ami neki jól esik, azt mondja el, de engem többször is felhívott a Hárs István, miután kirúgtak a rádióból. Egyrészt 2007-ben, amikor elbocsátottak, hát ő már réges-régen hol volt nyugdíjban otthon, és följött, és azt mondta, hogy ez méltánytalan volt. Ez a telefonban ennyi hangzott el gyakorlatilag, és mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, csak akarta, hogy én tudjam. Tehát ő figyelt, iszonyúan figyelt. Ezt se tudtuk. Nem akkor tudtuk, hogy mindenről tudott.
Hadd mondjam el, hogy amikor idejöttem a Klubrádióba, hát ugye kirúgás innen, kirúgás onnan, most ezt én nem fogom, minden hasonlókat élünk meg, amikor először egyik műsorom elhangzott, felhívott a Hárs.
Engem is.
És azt mondta, örülök. Ennyi.
Pont ugyanezt.
Egyébként történt. Személyes kapcsolatunk csak egy-kettő volt, nagyon ritka.
Figyelj,
volt.
Hallgatta a Klubrádió. Nekem fölmondott egyszer egy műsor. Egy műsor miatt fölhívott, és visszamondta, hogy ez és ez volt az, ami neki nagyon fontos volt, és mely jó, hogy elhangzott.
Na, emlékszem, hiszem, hogy az első beszélgetésünk elején Péter azt említi, hogy kiváló érzékkel találta meg, látta meg azokat a tehetségeket, akiket tudta, hogy hova kell tenni, hol dolgozzanak, hogy hozzá segítette, hogy a megfelelő ember a megfelelő helyen legyen. Nagyon magas szakmaiság volt a rádióban, nem volt dilettáns, azok kiestek.
Nagyon érdekes volt, hogy ő ugye, mint tudjuk, dilettánsként került a rádióban, ez köze nem igen. Volt az egészhez.
Én ezt nem is tudtam.
És megtanulta.
Megtanulta és megszerette.
És nagyon megszerette ezt a szakmát, szóval miközben nem szólt bele gyakorlatilag semmibe. Én nem emlékszem, hogy bármi olyasmiért volna. Hát a gondolati jelet azt tudtuk csak csinálni, hogy mindig el kellett vinni hétfőn a tükröt, úgynevezett igen. Tükröt, és be kellett adni, és akkor arra reagálás érkezett.
Bölcs Pistával én hetente találkoztam, mert a gondolatjelnek a tartalmi összeállításában, bár a PAF nem hozzám tartozott, de
a politikai adások
azt kérte a Hárs, hogy ebben konzultáljunk, és Bölcs Pistával hetente egyszer átbeszéltük,
volt, amiben
vitatkoztunk, van, amit elfogadott, van, amit én fogadtam el, de nem volt beleszólás.
Igen.
És itt nagyon fontosak azért a középvezetők. Tehát a műhely szellemet a középvezetők tudták igazából megteremteni. Ők voltak azok, akik pontosan tudták, hogy ki mire alkalmas, és referáltak a Hársnak.
Én azt hallottam, hogy erről beszéltetek, de azért még egyszer visszatérnék arra, hogy utólag gondolom én ezt, akkor nem is foglalkoztunk ezzel, de hogy bennem mi, honnan volt egyrészt ez az erő, meg ez az elszántság, és ez az a biztos, vagy biztonságérzet, hogy ő megteheti, hogy olyasmi mellé áll, ami mellé akkoriban nem nagyon volt szokás állni. Tehát, hogy kiállt olyanért, amiért én azt feltételeztem volna, hogy még vannak fölötte is, ugye, akik őt is meg tudják dorgálni kvázi, és valószínűleg ő át tudott menni a tűfokán, mert igen, gondolom, hogy eleinte nem.
Az politikai meggyőződése is egy ortodox marxista, kommunista álláspontból finomodott, anélkül, hogy a Kádár rendszer iránti lojalitását megkérdőjelezte volna. Reform érzékenysége volt, ha nem is nevezném mondjuk reformpolitikusnak, de fokozatosan értette meg a helyzetet, sok mindent átgondolt és nyitott.
Hadd vessek fel valamit, ami foglalkoztatott, amikor felkértél erre a beszélgetésre, Péter, hogy annyira könnyen mondunk ítéletet arról, ami a múltban csak egy szó, vagy egy jelölés, hogy a belügyminisztériumban dolgozott, hogy valaki ávós, hogy valaki. Igen. Na most, ha nem pontosan látjuk és ismerjük az egyrészt az akkori tevékenységét, másrészt, hogy azóta mi mindent tett, akkor ez iszonyatos gyors és könnyű az ítélkezés, és pont a Hárs esetében azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni, hogy egyrészt ő miken ment keresztül, és milyen változásokon, hogy az önkritikája őt hová vezette el, mert ilyen is volt. Nem tudom, hogy ma ilyen, tehát azok, akik ma számon kérhetőek, és sajnos sokan vannak, hogy majd 25 év múlva...
Mondták-e valaha, hogy tévedt?
Pontosan, a Hárs mondta.
Ő mondta. Így van. Igen. És fokozatosan megértette a 80-as évek második felének a reform mozgalmait. Ha nem is támogatta, de elfogadta például a nyilvánosság reformjára vonatkozó dokumentum előkészítését, amiben többen részt vettek a rádióból a Gálik,
Farkas Zoli,
többiek. Tehát ő ezt elfogadta, megértette, és nem tett keresztbe. Sőt, azt is megértette, amikor megalakult Nyers Rezső Vitányi vezetésével az Új Márciusi Front, és engem is meghívtak oda, és egy ideig én jártam is közéjük, tájékoztattam őt, nem örült neki, de azt mondja, ebben van kockázat. Mm. És akkor nagyon érdekes, hogy a Nyers Rezső volt az, aki a Berenté Ivánt, aki akadémiai elnök volt, és engem megkért, hogy mégse írjuk alá az Új Márciusi Front alapító nyilatkozatát, mert veszélyeztetjük ezzel az akadémiát, illetve a rádiót. Tehát közintézmények csúcsvezetőit a Nyers visszatartotta, a Kádárra való tekintettel. Ne legyen ott a nevük. Igen. És hát a Kádár akkor nagyon élesen támadta is.
Ezek azok a finom hangulások, amire Váradi Júli is utalt, hogy könnyű leönteni egy kort egy jelzővel, meg egyebekkel, mert a rendszer maga leöntött minket is, de ebben a finom működésekről kevesen emlékeznek már meg, és az értékeléskor kevesen veszik figyelembe.
A Hárs megértő volt, a Nyers is, csak a Nyers már országos dimenzióban látta, hogy a rádiót épp elég támadás érte, ahhoz, hogy most
meg kelljen inkább védeni ez egy ilyen
ott az Agárdi neve is az aláírás.
Van még idő egy? Van még egy kicsi? Van, mert hogy te említetted, és azt gondolom, ezt nagyon erősen alá kell húzni, említetted a műhely fogalmat. Na most én dolgoztam a televízióban is egy ideig, meg dolgoztam azt követően is, hogy a Hárs már nem volt a rádióban, meg amikor kirúgták a 129 embert, és így tovább. És én azt gondolom, hogy, és hát a klubrádióban is dolgozom, ahol lehet, hogy valamilyen szinten ez a műhely fogalom, ez felismerül, de nagyon kevés olyan média műhelyt ismerek kázi, amiről tudok. És ahol az zajlott, ami annak idején a rádióban, hogy ez nem kizárólag egy olyan hely volt, ahol az ember betette a megvágott riportjait.
Hát nagyon nagy ilyen hely volt, igen.
Hogy mennyire sok segítséget kaptunk, mi erre akartam az előbb visszatérni, amikor nem csak a kezdő időszakunkban, hanem amikor már felnőtt rádiósok voltunk, de egymástól, tehát kialakult egy olyan alaphelyzet, amely természetes volt az. Ezt nem tudom, hogy a Hárs mennyire látta, vagy mennyire volt tudatos ennek a dolognak az élén, de az biztos, hogy az ő általa teremtett légkörben jöhetett létre egy ilyen műhely szerűség, ahol a 168 óra műsor készítése az egy olyan élmény volt tulajdonképpen, néha az embernek borsodzott, tehát abba kellett mennie, és a mesternek odaadnia egy anyagot, hogy majd mit fog mondani rá, de ez rengeteget adott ahhoz, hogy megtanuljunk rádiózni, és megtanuljuk a szakmát, és ez nem tudom, hogy létezik-e még.
Most ez vonatkozik a zenei műsorokra is, a szórakoztató műsorokra is, a kabaréra is.
Az irodalmi műsorokra.
És az irodalmi műsorokra, ahol a Hárs nyitott volt, és hagyta magát meggyőzni, igen, hagyta az új törekvéseket érvényesülni. Voltak úgy mondjam, az obszcén kifejezésekkel szemben a rádióban is tabuk, tilalmak, de hát ez a legkevesebb.
Erre a tabuk, tilalmakra van, igen, egy nagyon jó emlékem. Az első lakiteleki találkozó híre természetesen megérkezett hozzánk, és nagy izgalom volt, hogy tehát azért mi háttérinformációkkal is újságíróként rendelkeztünk, és jött egy nagyon érdekes ukáz. Akkor még belpolitikai rovatban voltam.
De a Hárs még ott volt
akkor? Ott volt.
Ott volt.
Az utolsó.
Utolsó
éve. És az volt a belpolitikai utáz. Az megy, aki akar, semmi probléma. Abból nem lehet senkinek baja. De egyelőre anyagot nem csinálunk róla. És azért ez még a kemény időszak. Ez még kopog rendesen a pártirányítás, és ez már egy finom sugallat volt. Hogy ne félj, ha elmész, ha kíváncsi vagy, nézzed, hallgasd. A rádió műsor kínálata, mert hogy Péter is szóba hozta, Agárdi Péter, hogy zene, kabarész, rádiószínház,
sorakoztatás.
Hát ide a művészek úgy jártak, mint haza.
Hát persze.
Hát a pagoda attól lett fogalom, hogy az egy szellemi műhely.
Az egy
hát, ott 10 percre leültél kávézni a legnagyobb művészekkel, filozófusokkal, tudósokkal, úgy ültél egy asztal mellett sztorizni, beszélgetni.
És lehetett, egymással, tehát ez azért volt gyűjtőhely, mert hogy az emberek ott találkoztak olyanokkal, igen, és akikkel egyébként soha nem találkoztak volna.
Pontosan. És ez a kisugárzása a műsorokban is, igen, megjelent, ettől volt ilyen hihetetlen kínálata. Szerintem a legmagasabb szintű kulturális, közműveledési funkciót töltött be a, igen, rádió, és hát nyilván a televízió is, igen, a maga módján, de a rádióban ez nagyon-nagyon alapvetően meghatározta a hangulatot. Tehát a műhely az azt jelentette, hogy jó viszonyban vagyunk, bárki bármikivel szakmai kérdésekről, igen, ugyanúgy beszélget, tanácsot kér, kap, segítséget bárhonnan, és még egy, ami az én külön élményem, hogy én ugye politikai újságíróként kezdtem, bármit kipróbálhattam. Ha azt mondtam, hogy én most a rádió színházba akarok valamit csinálni, akkor a Borendics Péter azt mondta, hogy figyelj, mi a témád ez? Akkor így dolgozt fel. És tudtam csinálni olyan dramatizált, mm-hmm, riportot az ő segítségével, meg egy-két kollega segítségével, bármilyen műhelybe betettem a lábam.
Dolgozott. Igen, ez volt a feature műfaja,
igen,
amit
igen,
szintén a Rádió Színház vállalt föl, és ebben a Boranicsnek kiemelkedő
szerepe volt. Óriási sikerei voltak, uh-huh, ennek a feature-nek. De hát a dokumentum műsorok, hát azok ugye világhírűek lettek, a Kovalik Márta hegyi Imre féle 20-as stúdiók, hát azok hát megnyerték az összes nagy rádiós versenyt a világban.
Hogyne, Milánóban voltak ezek a nagy rádiós versenyek?
Olaszországban
volt,
de
úgy
tudom, hogy valamikor egyszer egyet nyertek Németországban. Aha. Már nem emlékszem, de tudom, hogy ment a Márta, baromi büszke volt, mert kapta a plecsniket, és hát ezek csodálatos dolgok voltak, hogy azért ez nem...
És a rádiójátékok szinte hetente születtek. És hát ma már alig van, nem csak nálunk,
itt a klubrádióban van szerencsére.
Van, fölfrissítették.
Némely rádiójáték, de
hát máshol én nem tudom. Azt tegyük hozzá, hogy a klubrádió már csak a munkatárs összetétele miatt is őriz némi közszolgálati jelleget, hogy
folytatná a rádió.
Folytatnánk a rádiózás maga azon a szinten, amit
az is érdekes volt, hogy volt a rádióban egy ösztönzött pluralizmus is. Tehát például a politikai adások főszerkesztősége bizonyos politikai ügyekben, hát csöndes volt, nem szólalt meg, hogy direkt irányítással-e, vagy hallgatólagosan, ezt nem tudni, de kényes témákat átvett a szórakoztató osztály, aminek a László Gyuri meg közben, igen, a Szepesi György volt, igen, a
ügyes,
vezetője.
Átvették valóban.
Átvettek, igen. Tehát például volt egy olyan műsoruk, azt hiszem az, hogy Lehetetlen. Mm-hmm. És ebben a Lehetetlen című műsorsorozatban olyan kényes témák akár a szegénység, mert ugye a szegénység szót nem hát nagyon arról lehetett nem kimondani, lehetett de körül lehetett írni, és föl lehetett dolgozni. Szóval volt egy érdekes játék a László Gyuri és mondjuk a mindenkori PAF vezetői között. Többet bírt el politikában, a szórakoztató.
Azért, a kabanyéről nem is beszélve.
Azért nem hiszem, hogy okos volna abszolút rózsaszínűre festeni azt az időszakot, mert voltak azért nehezebb periódusok. Az én főnököm Fagyas Sándor elvtárs, hogy így fejezzem ki magam.
Ifjúsági
főosztályon. Azért ez a 70-es évek vége felé volt, és lehet, hogy akkor már a Hás István elnök volt, most erre nem tudok pontosan
visszaemlékezni.
Tehát azért a Fagyas megengedhetett magának olyat, amire én ma is azt gondolom, és akkor is azt gondoltam, hogy megengedhetetlen, és kikérni magamnak nem nagyon tudtam. Voltak ilyen kiabálások a folyosón, hogy ki van rúgva, mert ezt vagy azt mondta, emlékszem, Angyalosi László ki van rúgva, mert a nem tudom, Táska rádióban ez és ez hangzott el. Én is rettegve vittem a saját magam által szerkesztett műsorokat, és akkor az ott azért nagyon kellett vigyáznom. Mikor adták át a Szovjet Kultúraházát?
Arra nem emlékeztem? Nem emlékszem. Nem
a Kossuth-Lajos utca összemeves sarkán. 70-es évek, lehet, hogy ez korábban volt, mint ahogy...
Bajkál étterembe.
Igen, így van.
Hát
így
ami
van.
Ma a szélső jobb egyik.
Az, igen. Most egyáltalán a Hásról akarok beszélni, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy azért voltak a rádióban kellemetlen pillanatai az embernek, ne játsszuk el, hogy nem. Amikor én nekem az volt a dolgom, hogy a Táska rádióban felkértek, hogy csináljak egy interjút a Szovjet Kultúraháza építéséről, és most mindjárt megnyílik. És én oda mentem gyanútlanul a kis jó nehéz Uher Magnummal, és akkor ott láttam, hogy egy ilyen asztalos bácsi fölmászott a nagyon csicsázott ilyen fával burkolt valami faragásokhoz, és azt még rakosgatta, meg ragaszgatta, és vele beszélgettem, és kérdeztem, hogy ez milyen minta, meg honnan találták ki, hogy pont ez legyen meg. Szóval az asztalossal beszélgettem, és visszavittem a riportot, és minden pénteken meghallgatta a vasárnapi műsort Fagyas elvtárs, és akkor szegény, hát már nem él, nem illik talán így beszélni róla, de mégis. És leült, és ő akkor két cigarettára gyújtott rá egyszerre, amikor nagyon ideges volt, és elkezdett velem ordítani, hogy én hogy képzelem, hogy ezt a nemes, csodálatos épületet egy asztalossal mutatta.
Ja, igen.
És lement végül is a
és kivette a műsor.
Kivette?
Ki. Kivette. De én annyira kétségbe voltam, és nem az asztalos miatt, mert lehet, hogy nem volt egy nagyon jó beszélgetés, bár szerintem érdekes volt, hanem hogy ez, kevés ilyen emlékem van egyébként, most nem szép, hogy pont ezt hozom ide, és egyáltalán biztos, hogy a Hás volt felelős azért, hogy ilyesmi történetet. Ha tudta volna, szerintem ő megvéd engem. Igen. Mert ő mindenkit megvédett, akit csak tudott.
Jó, két epizódot én is hadd meséljek el, jó? Ami kicsit ellenkező vége volt, ellenkező értelmű volt. Volt egy időszak, amikor szuperlektort raktak a nyakunkba. Nem tudom miért, ez talán a rendszerváltás előtti félelmi időszak volt, hogy érezte a pártvezetés, hogy valami készül a politikában, a közéletben, és stb. És megkértek egy-két embert, nem fogom a nevét mondani, mert él. És egy nagyon jó indulatú ember volt, aki a mi szuperlektorunk volt. Meg kellett hallgatni a minden egyes riportot, amit a másnapi élő műsorban bejátszunk. És nekem volt egy interjúm egy pécsi sebész professzorral, aki kitalált egy olyan manipulátort, ami egy olyan szerkezet volt, hogy a kéz fejet abba beleillesztve a kézműtétnél a orvos úgy tudja forgatni, hogy mindig célszerűen az erek, meg az idegvégződéseket jól lássa, stb. És ez annyira jól sikerült, hogy Svájcban egy orvosilag bemutatta, és nagyon híressé vált. És csináltam vele egy interjút. Lement ez az interjú, és szegény supervisor azt mondja, a Péter, hát ez nagyon áthallásos. Mondom, mi az át? Hát az egyik keze a Kádárnak egy kicsit bizony. Mondom, mennyi? Zé? Mondom, akkor ajánlok egy üzletet. Lemegy holnap, és ha botrány van belőle, be fogom vallani, hogy nem mutattam meg neked, és tudtod nélkül játszottam. És elviszem a balhét. Hát jó van, nem bánom. Semmi nem volt, természetesen. De a rendszerváltás pillanataiban, amikor a Krónikában dolgozom, volt ott egy ilyen pártudósító munkatársunk, aki ilyen 12 perces összeállításokat csinált a központi bizottság üléséről, borzalmas volt. Tudjátok, kiről beszélek, nem ez számít, hanem az számít, hogy amikor ennek a korszaknak kezdett vége lenni, és én az egyik esti gyors szerkesztő, esti kronika szerkesztőjeként kidobtam a 18 perces összeállítását, és azt mondtam, hogy csinálsz belőle kettőt, akkor megy, ha nem, nem, és lehívta a Hársot. Megérkezett a Hárs, és mi a baj? Hát mondom, azt akarja, hogy 18 perces összeállítás menjen a központi bizottság. Mondom, hát ez
hallgathatatlan.
Ez már azért ez a korszak kezd elmúlni, szóval én nem adnám le. Azt mondja, hogy hát te vagy a szerkesztő? Mondom, én. Hát akkor csináld. És elment.
És ő hallotta?
Hogy hallotta, nem volt rá kíváncsi.
És végül is?
Végül is.
Rövidítve ment?
Dolgozott szegény munkatársunk még, vagy 12 percet, már ment a műsor külpolitikai része, amikor megérkezett 2:40-nel.
Helyes.
Ennyi.
Szóval nagyon, nagyon érdekes, ahogy a Házsban is módosultak a korábbi beidegződések. Mondok egy látszólag furcsa példát. Ugye az éjféli himnusz évtizedeken át szöveg nélkül ment. Csak zenekari változatban. Mert még élt az a Rákosi korszakbeli előítélet, hogy hát nem fogunk egy imádságot emlegetni. Hát olyannyira, hogy a Rákosi megrendelte, ezt nem tudom, tudjátok-e, Kodály Zoltántól és Ijés Gyulától az új himnuszt.
Írjon, igen, én is hallottam.
De mind a ketten elhárították, és ebben a Révai segített nekik elhárítani. Na, szóval... És akkor a 80-as évek második felében, amikor ott dolgoztam újra, akkor fölmerült, hogy hát azért a himnusz az szöveg és zene együtt. És meg lehetett győzni a Hársot. És akkor a zenészek összeállították a himnusz legkülönbözőbb előadásait, és felváltva adtuk attól kezdve, azt hiszem 86-tól 87-től. És egy hasonlóan érdekes dolog, amikor a Bartók Hamvait hazahozták, újra temették, ugye Farkasréten, hát felmerült, hogy az úgynevezett harmadik műsornak is kéne már valamilyen keresztnevet adni. És akkor hát fölmerült rögtön Bartók Béla neve, és érdekes módon én sem mondok neveket, a zenei főosztályon többen ellenezték.
A pont a zenei.
Van is sejtésem, hogy ki lehetett, aki ellenezte, de
szóval,
ezt most itt nem fogjuk
szóval
elmenni.
Többen ellenezték, tehát meg kellett harcolni,
érdekes.
Hogy a Kossuth, a Petőfi és a Bartók hármassága.
Hányban lett Bartók Rádió?
86 vagy 7.
Olyan később.
Én is korábban emlékeztem.
Nem, 86 vagy 7.
Pedig, igen, most már erről eszembe jut, hogy kaptunk ám dorgálást, mert egyik műsorban a Gellért térre valaki azt mondta, hogy Szent Gellért tér. Na, akkor megszólalt a telefon. Nincs Szent Gellért tér, nem mondják többet. És ezzel azt játszottuk el, egy egyik kollégám, aki a közlekedési műsorokban volt, minden hónapban egyszer bedobta. Egyszer. Előszörre észrevették, utána valahogy már nem.
Jó, szóval erre mondjuk azt, hogy finomul a kín, de hát ez több volt azért a háskorszak, mint hogy a kín finomult. Egy nyitást jelentett, biztos, konfliktusokkal, igen. Visszaesésekkel, de ez a Hársnak a belső reform hajlandóságával is.
Amiről beszéltél, az a Bagoly című műsor, ami mind azt hiszem a Györfi, nem a Szénási volt, hanem a...
Gábor?
Nem.
Nem a Révai?
Nem, egyáltalán nem, hanem mindjárt eszembe fog jutni, akivel együtt csinálták a televízióban is a műsorukat. Jaj, de hülye vagyok, nem baj, majd eszembe jut. Azzal a műsorral tényleg elég nehezen tudtak előre jutni, de egyszer csak ott is olyan volt, mintha kinyílt volna egy ajtó szélesebbre, és egyre meredekebb dolgok hangozhattak el, meredekebb akkori időket tekintve. Én mindig úgy éreztem, hogy ők voltak az előfutárai a rendszerváltásnak, amikor ezeket a műsorokat hallgattuk, baromira hallgattuk, éjjel műsor volt. Hallgattuk nagyon, mert a gondolkodást segítették. Tehát ők mindig előre léptek egyet, és már lehetett tudni, hogy merre érdemes nézni, ami a rendszerváltáshoz vezető
és sok ősvényeket kényítja. Előkerült.
Pontosan, hát olyanokról beszéltek a szovjet irodalomról, a elvtársak ne lőjetek periódusból, meg hát egy csomó olyanról, amiről addig nem lehetett beszélni.
Ugyanakkor legyünk tárgyszerűek. A Hárs nem akart rendszerváltozást. Tehát ő maradt baloldali, és úgy gondolkozott, erről is beszélt ebben a Vámos Gyuri által készített interjúban, hogy egy fokozatos demokratizálódás, pluralizálódás, de alapvetően megőrizve a szocialista eszméket, ahogy ezt ő akkor, vagy akár én akkor elképzeltem. De fölismerte, hogy nincs más út, mint nyitni, és igyekezett azért kézben tartani a nyitási folyamatot. Mondok erre egy személyes példát is, Bölcs Pistával való konzultációk hetente vagy két hetente, hogy éppen mi lesz a gondolatjelben. Ott megfogalmazódott egy csomó új dolog, politikában, kultúrában, pluralizmusban, 56-tal kapcsolatban is, bár azt még nem mondták ki, hogy forradalom, és én azt kértem a Bölcs Pistától, hogy azért hallgattassék meg a másik fél is, másik félként, a hagyományőrzőbb vagy konzervatívabb álláspontot. Tehát ne csak Szabó Miklós legyen történeti dolgokban, hanem legyen mondjuk Hajdú Tibor is, most a nevek így csak szimbolikusak. És ebben is volt vita. És az is lehetővé vált, hogy amikor a említett kabaré cenzúra megtörtént, tehát a Sándor Gyuri szövegét ki kellett venni, akkor utána az Esterházy Péter jelentkezett, és bírálta ezt a döntést, elhangzott, és nekem is nyilatkozni kellett, és ez olyan magától értetődő volt. Tehát nem voltak ilyen vezetői, hiúsági tilalmak se. Mozgóvilág konfliktusokról volt egy nyílt beszélgetés a Szénási, a Mihancsik és Köztán. Szóval, tehát nem úgy kell, nem úgy fogjuk föl, hogy itt mindenki rendszerváltozást akart, ez egy konfliktusokkal terhes folyamat volt, az egy külön kérdés most 30-valahány év után, hogy valóban az lett-e ebből a rendszerből, amit annak idején a reformerek akartak.
Ez külön műsort igényelne. Mikor volt Boc alelnök?
Alelnök volt, igen.
Volt a Hársnak alelnöke a Boc?
Volt.
Ezt miért kérdez?
Azért, mert amikor ő oda került, és erről szerintem a Hárs nem tudhatott, vagy nem tudott, a gondolat, lehet, hogy a Hárs épp szabadságon volt. Uh-huh. A gondolat jelnek azt a bizonyos előtükrét el kellett vinni a Boc elvtárshoz. Györfi Miki interjút készített valakivel, Arthur Köstlerről. Igen. Először a Magyar Rádió történetében valószínűleg, mert a nevet se lehetett addig kimondani, Köstler nevét. Uh-huh. És azt hiszem, akkor jelent meg a Sötétség délben magyar kiadása, és a Miki valakivel nagyon izgalmas beszélgető, és beírták a tükörbe, hogy Köstler, csak ennyi.
Igen.
És elvitték Boc elvtárshoz, aki nézte a tükröt, nézte, Köszlej a nővérek, a Köszlej nővérek. Akkor oké, ez mehet.
Akkor mehet.
És így ment le Arthur Köszlej a Magyar Rádión először.
Milyen jó, hogy a cenzor műveletlen bunkó.
Abszolút. Igen, de hogy nekem például lehetett az Konrád interjú mehetett 88 elején, az első Konrád interjú akkor a Magyar Rádióban, arra nagyon büszke volt.
Igen, ez az, amit a Péter mond, hogy van egy lassú fejlődés a politikában, aminek a lecsapódása a Magyar Rádióban is megjelenik. Itt is egy lassú érlelősítési folyamat van.
És valaki gyorsítani akar, valaki keretek között tartani.
Igen, és aztán egyszer csak robban az egész történet, és sajnos úgy robbant, hogy szétrobbantotta azokat a műhelyeket. És ez az, amit Váradi Júli az elején mondott, hogy ne öntsünk már le egy korszakot egy jelzővel, mert amit a rendszerváltozás okozott többi között az, hogy ezek a műhelyek szétmentek. Hagyták szétmenni, szét is verték utána, ugye az MDF korszakra emlékszünk, nem fogok most erről beszélni, de szétverték.
Hát nyoma nem maradt.
Nyoma nem maradt, és nagy erővel folytatja a maradék szétverését a Fidesz és nagyterű rendszere.
Hány percünk van még?
Mondom pontosan, azt mondja, hogy 4.
Ha megengeditek, a Hárs nyugdíjazása mögött is volt politikum. Mégpedig az, hogy hát az Agiprop osztály vezetői, illetve az új politikusok, akkor már Berec volt az ideológiai titkár, 8, ők bírálták a Hársot, hogy túl engedékeny, pluralizmus, és tulajdonképpen fölgyorsították az ő nyugdíjazását. Tehát 64 éves volt, erőnek teljében volt.
Ez új információ.
Hát ezt közvetve úgy is lemértem, bár a Hárs nem panaszkodott erről, hogy engem pedig azzal engedtek el még korábban, tehát 85-ben a rádióba, hogy Lakatos Ernő, Isten nyugosztalja,
Latyakos elvtárs,
azt a kérést tolmácsolta, hogy segítsek a Hársnak az engedékenységét lekerekíteni. Na most szerencsére hát nem kellett ezzel vitatkozni, hanem inkább segítettük. De a reformok folyamatát, vagy a rendszerváltási folyamatot azt segíteni kellett. Egy dolgot hadd mondjak.
Zárszóra.
Ugyan lehet, hogy illetlenségnek tűnik, de a Magyar Rádió erkölcsileg, szakmailag, minőségileg legitim örököse az ma a Klubrádió, amelyet az internetre száműztek, bár ez a száműzés értékekkel is járt. Tehát önérzetesen képviseli a Klubrádió, számos munkatárs személyes folytonosságát is bizonyítva, hogy a Magyar Rádiónak van egy komoly művelődés történeti értéke. Bolgár Gyurit haridézzem, nemrég mondta, a körülöttünk lévő dermesztő pusztaságból évről évre jobban kiemelkedik Hárs Istvánnak a személyisége és jelentősége. És
Akkor én mutatom még gyorsan a műsor végén lett a kis könyvet. Ez a 85. születésnapjára a munkatársak által írt Hárs István munkásságát értékelő, és a korszakot értékelő összefoglaló, ami megtalálható az interneten, Hárs levelek. Így keressük, ugye?
Levelek.
Köszönöm szépen. Váradi Júliának és Agárdi Péternek köszönöm a figyelmet, Somfai Péter szerkesztőm nevében is. Egy hét múlva újra várom önöket. Minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.